Isten igéjét az Efézusiakhoz írt levél 5. fejezetéből olvasom az első 14 verset. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznasság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi a kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Sötétségből a világosságra. Aki már tapasztalta, hogy mit jelent az, amikor valamit megbán, valamit belát, hogy az nem jó, és ő maga vallja be, ő maga rendez egy kapcsolatot, ő maga kér bocsánatot, ő maga jön a sötétségből a világosságra, azt tudja, hogy ez milyen felszabadító. Amikor nem kiderül valami, amikor nem lebukik az ember, hanem ő maga hozza világosságra azt, ami eddig nem volt világosság. Azt is tudja az ilyen ember, hogy miközben ez felszabadító, aközben roppant fájdalmas is tud lenni. Mert a sötétségben az ember rejtegethet dolgokat, de a világosságban minden kiderül. A világosságban nem lehet a dolgokat retusálni. A világosságban már nem lehet magyarázkodni. A világosságban a dolgok kendőzetlenül, valósan ott vannak az ember szeme előtt. A dolgok azok, amik. Milyen jó, hogyha valamit Isten hoz az életünkben világosságra, és válik számunkra egyértelművé valami, ami korábban homály volt. Pál apostol a felnőtt gyülekezetnek szóló tanításban az Efézusi levél vége felé hozza ezt a képet, sötétségből világosságra. Ízlelgessük kicsit ezt a képet. A felnőtt érett keresztény ember és a felnőtt gyülekezet képes és szabad arra, hogy világosságban járjon. Megtermi a világosság gyümölcseit, hogy az egyenesség, a világosság, a szeretet ott legyen közötte. Képes arra és érett arra, hogy ne magyarázkodjon, hogy ne kifogásokat keressen, hanem világosságban és egyenességben járjon. Mindez nagyon szépen hangzik, és olyan egyszerű. Hát persze. Ki az, aki állandóan, folyamatosan és tudatosan a sötétségben akar élni? Ki az, aki mindig hazudni akar például? Ki az, aki folyamatosan hárítja a dolgokat? Mégis a világosságban való járás nagyon-nagyon nehéz dolog. Mint Isten szeretett gyermekei vagyunk képesek erre. Ne gondoljuk, hogy önmagában egy kis erkölcsi tanítás eredményeként az ember majd tisztábban, szentebben is jobban tud élni. Így kezdi az apostol is ennek a szakasznak az elejét. Mint Isten szeretett gyermekei, járjatok a világosságban. Az az ember, aki Krisztusban felfedezi és megérti azt, hogy mit jelent, hogy ő Isten szeretett gyermeke, hogy ő elfogadott, hogy minden hibáival, bűneivel, botlásaival együtt Isten szereti és helyreállítja őt, ez az ember képes világosságban járni. Az a gyülekezet, ahol az emberek felismerik és így látják magukat és egymást, azok tudnak, mint közösség is a világosságban járni. Szeretnék először beszélni az igehirdetésben arról, hogy a világosság fiai és az engedetlenség fiai között, amit a szakasz említ, mi a különbség. Másodszor arról, hogy Isten elkötelező szeretete hogyan leplezi le az embert, harmadszor pedig, hogy ez az elkötelező szeretet hogyan hív döntésre bennünket. A világosság fiai és az engedetlenség fiai. Ezt a két csoportot használja az apostol ebben az igében. Két típusú ember, két típusú közösséget alkot. Világosság és sötétség, engedelmesség és engedetlenség, jók és rosszak, nagyon egyszerű. Az ember vallásos fejlődésében, ilyen 7 és 10 éves kor között általában így látja a világot. Hogy vannak jók és vannak rosszak. És ebben a két szélsőségben tudja csak elképzelni mindazt, ami a körülötte levő világban is van. Aztán, ahogy tinédzser lesz a gyermek, elkezd ez a kép árnyaltabbá válni, és rájön, hogy nem csak jók és rosszak vannak a világban. De az apostol nem csak erről a fajta erkölcsről beszél itt, hogy hát vannak jók és rosszak, ti legyetek jók, mert rossznak lenni rossz, jónak lenni pedig jó. Hanem sokkal inkább arról beszél, hogy ez a két dolog, ez a két folyamat, a világosság és a sötétség egyszerre van jelen a világban, és egyszerre hat. De mielőtt belemennénk mélyebben, tegyél fel magadnak egy kérdést. Arra hívlak, hogy őszintén mélyen válaszolj magadnak arra a kérdésre, hogy inkább melyik csoporttal azonosulsz. Gondolhatnám, hogy aki itt van, az mindenki a világosság fiának tartja magát. De vajon melyiknek tartod magadat lényegileg mélyen? Azt mondod, hogy a világosság gyermeke vagy, Isten szeretett gyermekének, elfogadott embernek érzed magad? Vagy éppen rossznak, aki soha nem tud megfelelni annak az isteni normának, amit ismer, de elérhetetlen a számára. Vagy éppen a kettő keveredik, és néha azt érzed, hogy jó vagy, és meg tudsz felelni Istennek, és néha meg azt érzed, hogy hát ugyanolyan vagy, mint bárki, aki Isten nélkül él, és az engedetlenség fia. Azt érzed, hogy Isten szeretete vesz körül, vagy hogy Isten haragja van az életeden, és Isten haragszik rád. Ha feltesszük magunknak ezeket a kérdéseket, akkor már talán egy kicsit árnyaltabb lesz számunkra a kép. Mit is jelent a világosság fiának és az engedetlenség fiának lenni? Fontos az elején már látnunk és hangsúlyoznunk, hogy itt az ige kétféle hatásról, kétféle lelkületről, kétféle életvitelről beszél. Nem jobb és rosszabb emberekről. Nem arról, hogy van valamilyen módon az emberiség körében egy minőségibb csoport, meg vannak egy kicsit ilyen selejtesebbek, és az előbbik a világosság fiai, az utóbbik pedig az engedetlenség fiai, és ez körülbelül már a születéskor eldől, hogy akkor kikből lesznek a jók és a rosszak. Nagyon sok mindenben teljesen ugyanolyanok a világosság fiai és az engedetlenség fiai. Hanem az iga tanulsága szerint egy lényeges dologban különböznek egymástól. Mégpedig abban, hogy az engedetlenség fiai bálványimádók, és az egész életüket a bálványok határozzák meg. A bálványok fogságában és rabságában élnek, míg a világosság fiait Krisztus határozza meg, és ők Krisztus imádók. Ez a lényegi különbség a kettőjük között. És ebből következik mindaz, ami az életükben van. Ebből következik az, hogy az életükben egyfajta erkölcs vagy erkölcstelenség van jelen. Szeretet vagy éppen gyűlölet, gonoszság és kapcsiság. Két dolgot kell megjegyeznünk a világosság fiai és az engedetlenség fiai kapcsán. Ami nagyon fontos, az első, hogy mi mindannyian, akik itt ülünk, az engedetlenség fiai voltunk. Lehet, hogy még úgy is érzed, hogy most is az vagy. De ha már Krisztust követed, akkor is volt olyan, amikor az engedetlenség fiai voltunk. Nem születik senki sem a világosság fiának és keresztény embernek. Mindenkire hatott ez a dolog. És lehet, hogy valaki gyerekkorától belenőtt a hitbe, és nem voltak nagy szélsőségek az életében, és nem voltak nagyon nagy megélt távolságok, vagy nagyon szélsőségesen durva bűnök az életében látszólag, látványosan. De ettől függetlenül is mindenki alapvetően az engedetlenség fiaként érkezik ebbe a világba. Emlékezzél meg, és emlékezzél rá, hogyha vannak emlékeid, hogy milyen az engedetlenség fiának lenni. Azt gondolom, hogy rendkívül reménytelen dolog. Hogy tekintsünk erre a kategóriára? Milyen bálványimádó életet élni? Reménytelen és kiszolgáltatott dolog. Néha azt gondolják, amikor fiatalokkal beszélgetünk arról, hogy milyenek a világban élő fiatalok, van egy ilyen kis sóvárgás, hogy de jó nekik, annyi mindent megtehetnek. Aztán majd egyszer megtérnek, és akkor jó lesz. De hogy élhetnek, csomó mindent kipróbálhatnak, és az életük tulajdonképpen egy felhőtlen szórakozás. Nem kell annyi mindennek megfelelni, ügyeskednek, boldogulnak. Hát nem erről van szó. Lehet, hogy rövid távon vagy pillanatnyilag élvezik az életet, de igazából az engedetlenség fiának lenni rendkívül reménytelen, mert az embert hajtják a vágyai, az ösztönei, a hatalom, a pénz, a szexualitás iránti sóvárgás, de soha nem talál igazi beteljesülést. Szeretne jónak lenni, de nem tud. Szeretne jó kapcsolatokat építeni, de tartósan nem képes erre. Lehet, hogy néha fáj neki az önzése, de nem tud nem önző lenni. Próbál erőt meríteni a bálványaiból, de azok bálványok, nem az élő Isten, és nem válaszolnak, és nem adnak erőt, hanem fogságban tartják az embert. Ebbe valószínűleg nem gondolnak bele a legtöbben, de rendkívül magányos, kiszolgáltatott dolog az engedetlenség fiának lenni. A másik dolog pedig az engedetlenség fiai és a világosság fiainak az összehasonlításában az az, hogy Isten szemszögéből mindenki potenciálisan a világosság fia. Aki már most keresztjén és annak vallja magát, az mind úgy lett keresztjén, hogy Isten látta benne a világosság gyermekét, és megszólította őt, megérintette őt. Lehet, hogy emberek, keresztjén emberek is látták benne potenciálisan a világosság fiát, és ezért szólították meg, hívták el egy alfára, vagy beszéltek neki Istenről. Nagyon fontos, hogyha keresztjén vagy, és arra gondolsz, hogy vannak emberek, akik bűnben élnek, vagy engedetlenségben élnek, hogy ez nem egy örök állapot, egy bélyeg, ami megváltoztathatatlan. Meg kell látni mindenkiben, aki Istentől távol él, azt, hogy ő potenciálisan Isten gyermeke. És szüksége van az evangéliumra, és szüksége van arra, hogy valaki beszéljen neki arról, hogy mit jelent világosságban járni. Hogy mit jelent Isten elkötelező szeretete, amivel a világosságra hív bennünket. Másodszor szeretnék beszélni erről, hogy Isten elkötelező szeretete leleplezi az embert. És ez lehet, hogy elsőre fontos, mert azt gondolnánk, hogy de jó, akkor világosságban kell járni, Istent kell követni, be kell ismerni, hogy igen, vannak bálványaink, amik távol visznek Istentől, akkor imádjuk Istent, és járjunk a világosságban. És ez egy kényelmes, kellemes, nyugodt állapot. Azt olvassuk az igében, hogy a világosság leleplez. Leleplezi azt az embert magát, aki világosságban él, és azt a feladatot adja a világosság fiainak, hogy leplezzétek le a sötétség cselekedeteit. Beszéljetek arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi az, amire Isten azt mondja, hogy az életet szolgálja, és mi az, amire azt mondja, hogy ez pedig nem. Beszél arról az ige, hogy Isten elkötelező szeretete leleplezi mindazt, ami a világban van. Távol álljon tőle minden moralizálás, vagy ilyen öncélú ostorozás, hogy ha, milyen gonosz ez a világ, és minden bűnökkel van tele. De teljesen egyértelmű, hogy Isten igéje, Isten szeretete leleplezi azt, hogy mi a jó és mi a rossz a világban. Talán ez a legnagyobb baja sok embernek az Isten igével. Túl szélsőséges, túlságosan kategorikus. Hála legyen neki, hogy ez ilyen, mert talán a legnagyobb baj és a legnagyobb nyomorúság az egy társadalomban, egy világban, amikor már nem lehet tudni, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az, ami az életet és mi az, ami a halált szolgálja. A bálványimádásban a sötétségben élő ember világa ugyanis tele van bűnökkel. És amiket az apostol ebben a szakaszban felsorol, azokat úgy tudnánk összefogni, hogy ezek mind-mind lealjasítják az életet. Tele van olyan dolgokkal a világ, ami rossz igazából az embernek magának is, és rossz a másik embernek. Ami nem rendeltetésszerű, ami érezhető hosszú távon, hogy nem jó az embernek, és nem kellene ennek így lennie. Két olyan bűn van, két olyan dolog, ami a bálványimádás következménye, amit az ige felsorol, és mindebből a kettőből következik. Az egyik a paráznasság, a másik pedig a kapzsiság. A paráznasság, azaz a testnek az istenítése, a vágyaknak a féktelen megélése, az ezzel kapcsolatos mohóság. A másik pedig a kapzsiság, az önzés. Mind a kettő olyan dolog, ami az embernek a pillanatnyi, hirtelen boldogságát szolgálhatja, de hosszú távon kimeríti a kapcsolatait, kiüresíti őt magát, és tegyük hozzá, kizsákmányolja a világot. A világban lévő környezeti helyzet, ami nagyon sok területen már környezeti katasztrófákat okoz, és az elkövetkezendő egy évszázadban nagyon sok negatív következménye lesz ennek, ez nem önmagában a tudomány fejlődése miatt van, vagy azért, mert hát ilyen kis gyenge ez a föld, hogy hát úgy nem bírja el az embereket, és Isten azért rakhatott volna bele több nyersanyagot, meg nem tudom mit. Nem erről van szó, hanem az emberi kapzsiság és kizsákmányolás következménye az, ahol most tartunk ebben a tekintetben is. Paráznasság és kapzsiság. Minden más bűn ezzel van összefüggésben, hogy ebből következik, amit az apostol felsorol. És még egy harmadik, ami a bálványimádásnak a megnyilvánulás, és az engedetlenség fiaira jellemző, az üres, megtévesztő beszéd. Mindennek az elkendőzésére is, gondoljunk csak bele, a sötétség és a homály megteremtésére alkalmas. Az üres, megtévesztő beszéd. Rendkívül sok felesleges beszéd van jelen a világban. Rendkívül sok megtévesztő beszéd, hazugság van jelen. És mindez nem hoz boldogságot. Sok embernek fogalma sincs arról, hogy amiben él, az neki nem jó. Mert elhiszi a megtévesztő beszédet, elhiszi a trendeket, elhiszi azt, hogy ő úgy boldog, ahogy van, Isten nélkül. Mindezek a bűnök egyébként, ha jól belegondolunk, az élet elleni bűnök. Nem arról van szó, hogy hát ízlés dolga, ki kapzsi, ki nem. Hanem ezek nem életet, hanem halált hoznak az ember számára. Romlásba vezetnek, pusztulást hoznak. Nagyon fontos, miután beletekintünk abba, hogy az ige leleplezi azt, hogy mi van a világban, és hogy mi a bálványimádás következménye. Arra a kérdésre válaszolni, hogy de hol van a világ? Nagyon egyszerű, és mondhatnánk, igen, a világ körülvesz, mindenhol ott van. Mondjuk a gyülekezetben például nincs a világ, mert a világ az a hely, ahol sok ember él, aki az engedetlenség fia, ők a bálványimádók, és akkor biztos ott jobban hatnak ezek a dolgok. Nagyon sokan a világot, a világi lelkületet, gondolkodást a külvilággal azonosítják. És ebből nagyon sok fogalmi tévedés fakad. A világot, a teremtett világot például a Biblia úgy mutatja be, mint ami Isten cselekvésének a helye. És önmagában a világban nagyon-nagyon sok jó dolog van. A felnőtt keresztény gyülekezet és az érett keresztény ember, aki a világosságban jár, és engedi, hogy Isten leleplezze a sötétség cselekedeteit és őt magát, az világosan látja, hogy a világ sokszor köztünk is itt van, és bennünk is ott van. Ne értse félre senki azt, amit most mondok. Lehet, hogy az életében történt egy nagy változás, és Jézust követi, és azt mondja, hogy mögöttem van mindaz, ahogy korábban éltem. Már nem úgy élek, ahogy a most élek. Nincs bennem a világ. Ez igaz. Inkább ezt a képet használom, hogy mégis az óemberrel küzdenünk kell. És legyünk őszinték, nem okoz-e belső diszonanciát bennünk, hogy néha rajta kapjuk magunkat, hogy igenis önzők vagyunk. Hogy kapsik vagyunk, hogy irigyek vagyunk másra, akinek valami jobban sikerül, vagy könnyebben, vagy Isten olyan hamar meghallgatja az imádságait. Ez hogy lehet? Valaki imádkozik gyógyulásért, és meggyógyul, én meg imádkozok, és nem gyógyulok meg. Lehet, hogy ott van bennünk a paráznasság, a kívánság. Legyünk őszinték. Néha beszédünk lehet, hogy üres, és nem teljesen egyenes. Úgy kell erre tekintenünk tehát, hogy az egyik legnagyobb megtévesztés az ellenségnek, ha a világot száműzzük valahova ki, egy külső helyszínre. És azt mondjuk, hogy köztünk ennek nyoma sincs, és bennünket ez nem érint, mint keresztény gyülekezetet. Sokkal inkább arra hív Isten, hogyha leleplezi az ő világosságában azt, hogy bennünk is munkálhatnak ilyen dolgok, akkor Krisztus gyermekeként nemet mondhatsz ezekre. És Isten világosságára hozhatod. Uram, megint itt van a szívemben a kapzsiság, az önzés. Látod? Felismertem. Már nem kell letagadni. Már nem kell magyarázatokat adni. Már nem kell elfojtani, hogy nincs itt semmi, nincs itt semmi. Hanem lehet Krisztus világosságába hozni. Erőd van rá. Hatással lehetsz arra, hogy hat rád vagy sem. Lehetőséged van másként élni. Isten elkötelező szeretete leleplezi az embert, és ami ennél még sokkal jobb, hogy döntésre hívja. Mert ma lehet, hogy úgy ülsz itt, hogy ebben élsz, a világosság gyermeke vagy és keresztény vagy, de lehet, hogy pont arra jöttél rá, hogy ezek szerint a kategóriák szerint az engedetlenség fia vagy. Akárminek is tartod magad, és akárhogy is érzed magad, megszólít az ige, az utolsó versben ez volt. Ébredj fel, aki alszol. Támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ébredj fel, és a világosságban vállald azt, hogy döntéseket kell hoznod. Emberként nem spórolhatod meg ezt. Döntéseket kell hoznod, és felelősséget kell értük vállalnod. A felnőtt gyülekezet és az élet keresztény ember képes erre. Felismerve a helyzetét, döntést hoz, és a döntéseiért vállalja a következményeket. Három csoportba osztottam, hogy mik azok a döntések, amire Isten hív bennünket az Efézusi levélnek ennek a szakasza alapján. Az első, hogyha megszólít Isten és a világosságra hív, és érzed, hogy azt szeretné, hogy a világosság gyermekeként élj, akkor ne sodródj. Ha megismered Isten szeretetét és azt, hogy mire hívő, akkor ne sodródj a tömeggel. Mert teljesen világos, hogy a világban az emberek nagy része tényleg nem tudatosan teszi sokszor rosszat, hanem sodródik. Megy a trend után, megy azután, amit mások csinálnak, megy a szokásai után. Megy rossz beidegződések után, megy a körülményei után, megy a többség után, és az ige azt mondja, ne vállaljunk közösséget a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel. Ne sodródj! És ez radikális, és lehet, hogy megint nehéz összehozni, hogy hogy van az, hogy akkor én Isten szeretetét képviselem, és szeressek mindenkit, aki nem Isten gyermeke, és legyek nyitott, de azért ne vállalja a közösséget a cselekedeteikkel. És ez egy nagyon kényes egyensúly, hogy ne váljunk exkluzívvá, elszigetelődőkké, de mégis tartsuk a határokat. Az, hogy benne élünk a világban, és természetes, hogy lehetnek olyan barátaink, családtagjaink, akiket nagyon szeretünk, de ők amúgy az engedetlenség fiaiként élnek. És mégis vannak pontok, ahol határt kell szabnunk, és azt kell mondanunk, hogy nekünk ez már nem fér bele. Gondold végig, van-e az életedben ilyen helyzet? Lehet, hogy a munkahelyeden van ilyen. Amikor azt kell mondanod, nem, én a világosság gyermekeként ezt nem tehetem meg. Mert ha megtenném, akkor utána úgyis nekem lenne rosszabb, és tudom, hogy Isten nem erre hív. Vigyázz, mert az ember néha kíváncsi, még a keresztény ember is. És hogy ki próbálna dolgokat, hát Isten gyermeke vagyok, úgyse lesz bajom. És kíváncsiságból sodródik, és engedi, hogy egy picit azért a határon túl menjen. És aztán rájövünk, hogy nem éri meg. Ne vállalj közösséget arra, azzal, amire Isten azt mondja, hogy ez nem helyes. A következő csoport, a gondolat csoport, amiben döntést kell hozni, így fogalmazta meg, hogy ne alkalmazkodj. Ez a sodródásból következik. És vérét is ne essék, nem az alkalmazkodás nagyon fontos képessége ellen beszélek most, hogy ne legyél rugalmas például, hanem arról, hogyha valaki sodródik, akkor sorozatosan kompromisszumokat köt. és egy idő után alkalmazkodik. Aki folyamatosan enged annak, hogy ne tartsa meg azokat a határokat, amire Isten hívja őt, aki folyamatosan sodródik, az egy idő után olyan kompromisszumokat köt, hogy az életének a részévé, az értékrendjének a részévé válik észrevétlenül mindaz, amire Isten azt mondja, hogy nem jó. Aki hosszú távon alkalmazkodik, az olyan kompromisszumokat köt, amiben elveszíti azt, amiben ő a világosság gyermeke, és egy picit úgy beszürkül az a világosság. Ne mondd azt, hogy hát ez már csak így van a világban, így van a környezetemben. A beletörődéstől, a fásultságtól óv bennünket az ige, és szólít fel, ne alkalmazkodj, ne sodródj, és végül a harmadik, ne hárítsd át a felelősséget. Mindenki önmagáért felelős. És a világosság gyermekeként már sokkal kevesebb lehetőségünk van másokat hibáztatni, mint az engedetlenség fiaként. Mert világos, Isten megmutatja, hogy ki a felelősség, és hol vannak a felelősségünk határai. Persze, az ember néha beleesett a kárhoztatásnak az útjába, de nem arra hív Isten, hogy kárhoztassuk magunkat, de a világosság gyermekeként vállaljuk a felelősséget, ami Isten felé visz. Ami felszabadít arra, hogy belássam, igen, mi az, amiért én vagyok felelős, mi az, amit nekem kell helyrehoznom, mi az, amiben nekem kell határozottabbnak lennem. Ha szembenézzünk mind ezzel, mindazzal a sok hatással, ami a világban van, akárhol is járjunk a hitbeli utunkon, ha szembenézzünk azzal, hogy mit jelent az engedetlenség fiának, meg a világosság fiának lenni, ha elolvassuk ezt az ige szakaszt az Efézusi Levél 5. fejezetéből, akkor be kell, hogy lássuk, hogy magunktól mindez nagyon nehezen vagy egyáltalán nem megy. Aki tudja, mit jelent a hitnek a harca, az tudja, hogy ez nagyon sokszor nagyon kemény, és az ember utólag látja meg, hogy mi lett volna a jó, utólag látja meg, hogy ez nem volt az, amire Isten engem hívott. Be kell, hogy lássuk hát, hogy akár milyen kategóriába is soroljuk magunkat, Isten kegyelmére szorulunk. Ha még engedetlenségben járunk, akkor nagy szükségünk van Isten kegyelmére, hogy megmentsen bennünket az örök haláltól. Ha pedig keresztjének valljuk magunkat és a világosság fiának, akkor is be kell lássuk, hogy Isten kegyelmére szorulunk, hogy megmaradjunk ebben. Hogy ne sodródjunk, hogy ne alkalmazkodjunk, és hogy felvállaljuk a felelősséget a döntéseinkért. Isten kegyelmére van szükségünk, és mind ebben Krisztus a példa a számunkra. Akin keresztül Isten a leggazdagabb módon mutatta meg az ő kegyelmét is, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok a világ világossága. De még azt is mondta a hegyi beszédben, hogy ti vagytok a világ világossága. És aki engem követ, az nem járhat sötétségben, hanem az övé lesz az életnek világossága. Tekintsünk Krisztusra, és gyönyörködjünk a teljes világosságban, amit ő elhozott. Abban a fényben, amit ő a világba hozott. Abban az egyenességben, igazságban, szeretetben, amiket felsorol az ige is, ahogyan ő élt. Gyönyörködjünk benne, és imádjuk őt, mert minél inkább imádjuk Krisztust, annál kevésbé lesznek a hatással az életünkre a bálványaink, az egykoriak vagy a jelenlegiek, annál kevésbé fog bennünket érdekelni és mozgatni, hogy mi van a világban, vagy mi van, mit mond az óemberünk. Gyönyörködjünk ő benne, aki nem sodródott, aki nem alkalmazkodott, és aki nem hárította másra a felelősséget, sőt, elhordozta a felelősséget, és a következményeket helyettünk is a keresztfán való szenvedésével. Tudjátok, azért jöhetünk a világosságra, és azért jöhetünk Isten világosságába, és azért közeledhetünk Isten elkötelező szeretete felé. Mert ez a világosság, miközben leleplez, eközben ebben a világosságban Jézus vár ránk. Ő hozzá megyünk, és ezért a világosság nem megsemmisít, hanem megtisztít és felszabadít és életet ad. Jézus Krisztus elhordozta Isten haragját. Azt van az igében, hogy az engedetlenség fiain Isten haragja van. Jézus elhordozta ezt. És hogyha az engedetlenség fiának érzed magad, nem kell, hogy Isten haragja lesújtson rád, mert Jézus ezt elhordozta. Ezért ébredj fel, aki alszol. ébredj fel, és gyere Isten világosságába. És te tudod, hogy ez mit jelent neked? Hogy meg kell újulnod, hogy teljesen át kell adnod az életedet, vagy hogy meg kell erősödnöd Krisztusban. Ébredj fel, és űzd el magadtól az álmot. Támadj fel a halálból, aki elveszettnek érzed magad, és Krisztus felragyog neked, és örökséget ad az Isten országában. A keresztény élet Isten szabad gyermekeinek a felelős élete. A világosság gyümölcsei pedig, amint már hallottuk, jóság, igazság, egyenesség, józan ítélőképesség és döntésképesség. Isten világosságában ezek jelen lehetnek az életünkben, a kapcsolatainkban és a gyülekezetünkben is. Legyetek tehát Isten gyermekei, ha annak neveznek benneteket. Éljetek a szeretetben. Áradjon Krisztus szeretete, világossága és fénye a józanság lelke közénk, az egyházunkba, a világunkba, a társadalmunkba, más országok keresztjénei közé is, hogy a menny előízeként ebben a világban minél teljesebben megjelenhessen a világosság. Egészen addig majd, amikor a mennyben majd az Úr maga lesz a világosság, a teljes színre szíre látásnak a teljességében. Ez a fény töltse be már most az életünket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, világvilágossága, hogy elhoztad ebbe a világba a fényt, elhoztad az Atya szeretetét, megmutattad, mit jelent a világosságban élni. Köszönjük, hogy a te kegyelmedből lehet az életünkben is remény arra, hogy ne a bálványaink folytsanak meg bennünket, és ne úgy éljünk, mint ahogy az apostol leírta az engedetlenség fiainak az életét. Könyörülj rajtunk, akár minek, milyen embernek érezzük magunkat, akár még távol vagy közel legyünk is tőled. Mert a te szereteted, a te fényed nélkül elvesztünk. Köszönjük, Jézus, hogy elhordoztad Isten haragját. Köszönjük, hogy pontosan megmutatod, hogy az életünkben miben kell megállnunk, és nem sodródni, és alkalmazkodni, és miben kell döntést hozni. Add ezt a világosságot az életünkbe. Add a te világosságodat a mindennapjainkba is, amikor olvassuk a Bibliát, hogy értsük az igét. Add a te szent lelkednek a világosságát, jelenlétét, hogy felismerjük, hogy mi a jó és mi a rossz. Add ezt a józanságot. És add, Urunk, hogy lehessünk ebben boldogok. És érezzük és higgyük azt, hogy jobb világosságban élni, mint nem. Segíts, hogy érett, felnőtt keresztény gyülekezetté formálódhassunk, ahol az egymás közötti kapcsolatot is a szeretet határozza meg, az egyenesség, a józanság. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik különösen is olyan környezetben élnek, ahol nagyon nehéz megállni, ahol nagyon erősek a hatások, ahol nagyon nagy a sötétség, ad, hogy tudjanak helyt állni, és hogy tudjanak bizonyságot tenni rólad, és tudjanak megállni a hitben. Imádkozunk azokért, a családokért, akik nagy terheket hordoznak. Imádkozunk azokért, akiknek a mindennapi megélhetés jelent gondot. Könyörgünk a betegekért. Kérünk, hogy te hozz gyógyulást. Te hallgass meg a gyógyulásért elmondott imádságokat, Urunk. Imádkozunk a gyászoló családokért. Könyörgünk, hogy adj vigasztalást, megerősödést, adj áldott emlékezést az elköltözött szerettükre. Könyörgünk, Urunk, ezért a világért, a református népünkért, keresztjénekért, az országunkban és világszerte. Urunk, hadd legyen világos és egyértelmű, hogy mit jelent hozzá tartozni. Adj minél több olyan keresztjént ebbe a világba, akik megélik a hitüket. Te hitelesíts bennünket, mindannyiunkat. És imádkozunk azokért az országokért, ahol háborúk vannak, vagy azokért az országokért, ahol hazugság van a közéletben. Kérünk, hogy te hozzad a világosságodat és igazságodat ebbe a világban. Őrizd meg bennünket, Urunk, tarts meg bennünket a hitben, valóban addig, amíg színről színre látunk téged, a mennyig, ahol minden világos lesz. Hallgass meg, Jézus, te, aki így tanítottál imádkozni bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.